Egy nagyon izgalmas üzenetsorozatban vagyunk benne, és sok mindenről volt szó a nyár folyamán. Többek is megosztottak a Bibliából. Az a címe, hogy egy imám van. És volt itt szó arról, hogy Urunk, tegyél minket veszélyessé, Urunk, tegyél minket szenvedélyessé, aztán Urunk, tegyél minket kenyérré, ugye Szepi Elmiről beszélt, aztán beszéltünk arról, hogy Urunk, ébresz fel bennünket, akik alszunk, vagy ha van olyan terület az életünkben, ahol alszunk, és szükségünk van rád, hogy belépj arra a területre, és nekünk ébren kell lenni ezen a területen, úgyhogy ébresz fel bennünket, és aztán volt ilyen, hogy Urunk, tegyél minket hatékonnyá. És nem tudom, ti hogy vagytok vele, engem nagyon-nagyon bátorított, az eddigiek, kihívtak sok területen. Lehetőségem volt, hogy dolgokat odarakjak Isten elé, amik esetleg be voltak zárva egy szekrénybe, és jól el voltak. De Isten a változás Istene, aki egyébként nem változik, és mi is ilyenek szeretnénk lenni, hogy ne kelljen változzunk. De a mi elhívásunk az, hogy változunk-e Jézus Krisztus képére. Úgyhogy ha ő nem változik, nekünk változni kell, és mi nem akarunk változni, nincs más választásunk, vagy változunk, vagy változunk. Úgyhogy ez a formálódás, a megszentelődés, és minden, ami egyébként jó és felszabadító. Úgyhogy ebben az imában folytatjuk tovább, hogy egy imánk van, és egy nagyszerű barátot, családbarátot hívtam meg, János testvérünket, a Rákosmenti közösségből. Jól mondtam? Mindig Rákos keresztúrt mondtam eddig, de Rákosmenti gyülekezetből, közösségből. Úgyhogy gyere és oszd meg nekünk az igéből.
Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt lehetünk veletek. Mi is egy hasonló projektben vagyunk benne, hogy új épületbe költöztünk, és felújítjuk, és fogjuk még újítani. Ezúttal is mondom, már nem tudom, hogy van-e esetleg valami más program helyettem, de szeptember 5-én van egy hivatalos megnyitó ünnepségünk, amire mindannyiótokat szeretettel várunk. Nagyon nagy áldás volt nekünk, amikor az a kis csapat jött és segítettetek. Lehet, hogy nem is csak azzal a munkával, amit aznap egy szombati nap januárban elvégeztetek, hanem az, hogy jött egy csapat nekünk kívülről segíteni, és ott van. És ez egy kicsit idegesítette az embereket nálunk a gyülekezetbe, egy egészséges módon, hogy ha ti vállaltátok ezt az utat, meg ezt a munkát, akkor hát ők is nem maradhatnak le ebből. És aztán utána jöttek Kaposvárról is, úgyhogy hogy tényleg elindítottatok egy lavinát. De ez egy gyönyörű dolog, ahogy hallgattam így Zsuzsinak is a bizonyságát, hogy segíteni. Oda teszem, oda teszitek azt, amit adhatok. És ebbe Isten benne van, hogy kaptatok. Mindent úgy kaptunk, persze. De hogy ezt nem csak magunknak kaptuk, hanem azért, hogy adjuk a közösségért, vagy egymásért. Milyen jó lesz ülni azokon a raklapokon, nem? Tényleg nagyon kreatív, nagyon, nagyon tetszik. És az is nagyon tetszik, hogy Isten ezt elismeri. Elismeri benne a szívet, az odaadást, a másikért való gondolkodást, áldozathozatat, és ilyen módon nem hiába való semmilyen fáradozásunk. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk a te jelenlétedbe. Urunk, köszönjük, hogy ott vagy ezekben a apró pici kis jó cselekedetekbe, amivel te megáldottál bennünket, és megáldhatjuk egymást különnek tartva. Uram, köszönjük neked. Köszönjük, hogy most is itt vagy. Köszönjük, hogy szólni akarsz hozzánk. És hogy mi pedig nem csak hallani akarunk, Urunk, vagy érteni, hanem egészen átélni azt, hogy te vagy az, aki itt ma szolgálsz felénk. A te szellemed által, Jézus Krisztus nevében. Amen. Van egy imám, vagy egy imám van. Egy kicsit játszadoztam ezzel a szóval, hogy ki egy imám. Mert egyébként sok imám van, vagy mondhatnám, sok álmom van. Most melyikről beszéljek? Rengeteg fél álmom van. Piros Ferrari, vagy végig menni egyszer a Hungaroringen. Eljutni Ausztráliába, vagy Új-Zélandra. Sok imám lehetne, vagy sok álmom lehetne. Na de ki egy imám? Beszéljünk az imámról. Az imám az ugye egy vallási vezető muzulmánoknál. Fogalma nincs, hogy mi a dolga. De mégse ő róla beszéljünk, jó, hanem erről az imáról. És talán ez pontosan így hangzik ennek a gondolatnak a címe, hogy egy imám van. Mikor én beszélgettünk erről, hogy mégis miről, mi ez a sorozat, akkor mindjárt ez volt. Nekem sokféle imám van. És minden nap más. Minden nap valami más szeretnék az Úrtól kérni. És tudjátok, az Úr bátorít is bennünket. Ez megint egy ilyen nagyon idegesítő vers, de az Úr háromszor elismétli. János 14-ben, kicsit kiírtam magamnak, hogy lányos zavaromba ne kelljen, vagy izgalmamba megtaláljam. Szóval ezek így hangzanak, ezek a versek. János 14-13-ban. Akármit kértek majd az én nevemben, megteszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ja, írjátok le, hogy akármit. Ez idegesít titeket? Engem idegesít. Miért idegesíthet ez? Egyrészt megnyugtat, hogy tényleg akármit kérhetek, oda mehetek, de ha viszont oda megyek és kérem, akkor miért nem kapom? Máté evangélium arról beszél, kérek, kérjetek, és kaptok, zörgessetek, és megnyittatik. Máté 7-ben keressetek, és találtok. És én az akármit szeretném kérni, az akármit. De most nem tudom, álmodjatok egyet, csukjátok le a szemeteket, nagyon ne, mert ebbe a melegbe hát, ha túl jól sikerül ez az álom. De hogy kérjél bármit, valamit, akármit. Hát akármit, nem csak ilyen pici dolgot, amit biztos, hogy megkaphatok, hanem vagy akkora nagyot, ami ebbe a teremben nem fér bele. És ez csak arról szól, hogy Istenünk milyen hatalmas. Jó, egy picit csak hagyok nektek erre időt, az akármire. Meg a valamire, a 14. versben. Akármit, vagy valamit. Akármi, valami, a te imádságod. Hányan gondoltatok ti is a piros Ferrarira? Nem akarok ötleteket adni. De most tényleg, ha a mindenható Isten azt mondja nekem, hogy akármit kérhetsz, itt van az egész birodalmam, a minden tudásom, a bölcsességem, a teljhatalmam, és te, mivel az én gyermekem vagy, akármit kérhetsz. A fele királyságomat, a királylányt, és a piros Ferrarit is. Megkaphatod akármit. Ugye ez, amikor gyerekeket így próbálsz így viccelni, hogyha egy kérésed lehetne a dzsintől, akkor mit kérnél? Hát én nagyon hamar rájöttem, okos gyerek voltam. Valami lehet, hogy volt valami kis kupec vér is az ereimben, de nagyon hamar rájöttem, mert hát ha egy kívánságom, azt kérném, hogy minden kívánságomat teljesítse. Erre meg most itt van a mindenható Isten, és azt mondja, hogy én minden kívánságodat teljesítem. Ez idegesít benneteket? Ugye magyarra mondjuk abban. Egyrészt nagyon megnyugtat, hogy oda mehetek, azt mondhatom, apuci, szeretném azt a piros Ferrarit, szeretném, nagyon szeretném. Másrészt meg idegesít, hogy de akkor miért nincs itt? Akkor miért nem kapom meg? Oké. Az emberek Jézus idejében valami hasonló miatt követték őt. Az volt az elképzelésük a Zsoltárokból, 145. Zsoltárból, hogy ha valaki féli az Urat, akkor annak Isten meghallgatja az imádságát, és teljesíti az imádságát. És mivel látták, hogy Jézus, ahogy ott szolgált közöttük, járkált közöttük, meghallgattattak az imádságai, és teljesültek is az imái, ezért azt gondolták Jézusról, hogy ő tudja a titkot. Ő valaki, akire érdemes őt követni. Ne gondoljuk, hogy azért követték őt, mert olyan szép volt Jézus. Nyilván jól beszélt, hatalommal, tekintéllyel beszélt, de ugyanakkor meg abban a társadalomban nem volt egy nagyon elfogadott személyiség. Nem volt egy vezető, nem volt egy politikus, nem volt sok pénze, nem volt lakása, nem volt egy ilyen vonzó, de azt látták, hogy ha ő kér, akkor kap. És ez vonzó volt az embereknek. Ez nagyon vonzotta őket. 5000 ember megvendégelése. Van egy kis alapanyag, főzzünk valamit. És akkor Jézus fölemelje kenyeret, halat. Atyám, hálát adok neked. Szétosztja, és mindenki jól lakik. És még összegyűjtik 12 kosárral a maradékot. Hihetetlen. És az emberek követték őt. Mert van itt valaki, akinek az imáit Isten meghallgatja. Hasonlóan idegesítő lehetett számukra Istennel való kapcsolat, mint amiről az erőbb beszéltem, hogy ők is kértek, és buzgón kértek, és bemutatták a szükséges áldozatokat, de mégsem kapták meg úgy, ahogyan szerették volna. De itt van valaki, ez a Jézus nevezetű valaki, bárki, és ő pedig kér és kap. És 100%-os a találati valószínűség. Kér és kap. És nincs olyan, hogy nem kap. Kér és kap. Úgyhogy Márk 1:34-35-ben oda mentek a betegek, akiket meggyógyított, sínylődtek betegségekben, ördögök voltak bennük, és Jézus kiűzte az ördögöket, meggyógyította a betegeket, betegségeket, és aztán félrevonult a pusztába, és imádkozott. És az emberek látták ezt, hogy Jézusnak van valami imája, ami nagyon beválik. Valamit nagyon jól imádkozik, mert mindent, amit kér, azt kap. Ők is imádkoztak, ők is keresték az Urat, ők is zörgettek, de valahogy nem mindig úgy, ahogy szerették volna, és akkor, amikor szerették volna, kapták meg a választ. Aztán látták azt, hogy Jézus Lukács 6-ban fölmegy a hegyre, 6:12-ben, és egész éjjel imádkozik. Nem szól senkihez, egész éjjel imádkozik. Tudják, beszélget az Atyával. Nem akarták zavarni, nincs lejegyezve, hogy mi volt ez az imádság, de érdekelte őket. És aztán lejön Jézus a hegyről, és elhívja a 12 apostolt. És tekintélye van annak, ahogyan elhívja őket. Az emberek ebből azt látnak, hogy van valaki, aki imádkozik, és aztán van vezetés, és van döntés az életében, és elhívja az apostolokat, akik aztán 3 évig vele is vannak. Aztán még izgalmasabb, Lukács 9-ben megint csak fölmegy a hegyre, imádkozik, ott van vele Péter, Jákab és János, és imádság közben elváltozik. Szerintem sokak számára, sok zsidó számára a fél karját adta volna ezért a pillanatért, hogy ott lehessen. És láthassa azt, hogy Jézus elváltozik, és megjelenik mellette Mózes és Illés. és beszélgetnek Jézussal. Ez egy annyira egyértelmű bizonyíték annak, hogy Jézus, aki imádkozik, kér, az ő kap. És az emberek megdöbbentek, az apostolok, hogy hú, még ez is lehetséges. És gondoljatok ebbe bele. Ha én fölmennék a hegyre, vagy te fölmennél a hegyre, imádkoznál, és te csak elváltoznál, elváltozna a ruházatod, elváltozna a tekinteted, és megjelenne ott Mózes és Illés, meg Péter, meg Pál apostol. Kicsit megijednénk, nem? Úgyhogy ne ijedjetek meg, hogyha mégis fölmentek a hegyre imádkozni, nem fogtok kísérteteket látni. Mert az Úr ott van veletek azban az imádságban. De amit láttak ott a tanítványok, az az, hogy van itt egy ember, akinek van egy imája, és Isten meghallgatja őt. Nem csak meghallgatja, hanem teljesíti is. Kezd már idegesíteni benneteket, hogy eléggé. Jaj, de szeretném én ezt az imát, nem? Ezt az imát szeretném. Nem azt a sokfélét, amire az előbb gondoltunk, ezt az imát szeretném, hogy amikor kérek, akkor kapjak. Mi a varázsszó, Jézus? Hogyan kell kérni? Mit kell mondani ahhoz, hogy tényleg meglegyen ez az akármi, vagy ez a valami? Fokozzuk még a tétet. János 11-ben. Lázár halott. Jézus ott van a sírnál, körülötte a nagy sokaság, és Jézus imádkozik. Kicsit még bosszantja is őket. Azt mondja, hogy Jézus fölemelte a szemét az égre, és atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Engem meghallgattál. Őket nem hallgattad meg. Nem, Jézus nem ilyen. De csak úgy, ha az ember úgy megy oda, hogy már nagyon-nagyon várakozása van Istentől, és már hosszú ideje várja, és nem kapja meg, akkor mondhatja azt, hogy hé, őt miért hallgatod meg? Engem miért nem hallgatsz meg? Őt miért hallgatod meg? Én is kértem, hogy ne halljon meg a testvérem. Én is kértem, hogy meggyógyuljon a betegségéből, mondhat ezt Mária is, és ott összeomlanak Jézusnak a lábainál, hogy ha előbb jöttél volna, akkor nem lenne halott a testvérem. És én is imádkoztam, meg Márta is imádkozott, de mi nem kaptuk meg. Te pedig idejössz, és ezzel idegesítesz bennünket. Atyám, hálát adok, hogy tudom, hogy meghallgattál engem. És utána azt mondja, hogy odasúgja Istennek Jézus, hogy én persze tudtam, hogy te meghallgatsz, csak miattuk mondom, hogy még egy kicsit bosszantsam őket. Oké, ez egy jó bosszantás, ne értsetek félre. Ez csak egy kicsit felkavarja az embert abban, hogy igenis merjél kérni. Igenis, hogy az imádságod az nem hiába való. Lehet, hogy nem kapod meg, lehet. De nem azon múlik az imádnak az ereje, hatékonysága, hogy nem kapod meg azt, amit éppen kérnél, és úgy, ahogyan kérnél. Az imának az ereje, Az sokkal inkább az, hogy tudom, hogy ki vagyok ebben a kapcsolatban. Tudom, hogy akármit kérhetek. Tudom, hogy én egy fiú vagyok, vagy egy lánygyermek vagyok. Az atyának a leszármazottja, az első szülött az Jézus, de én az ő testvére, én az ő örökös társa vagyok. Az imának az ereje az abban van, hogy nem az, hogy mit kérek, hanem hogy hogyan kérem. És ebben nem a szavakat értem, hanem az, hogy én és az atya, a kettőnk közötti kapcsolat, az milyen. Abcsel 8-ban van egy érdekes történet, egy Simon nevezetű emberről, aki nagyra tartotta magát, azt mondja az írás, Abcsel 8-9-ben, és varázslással foglalkozott, ámulatba ejtette Samáriának a népét. És megérkezett Fülöp, megérkezett Péter, beszéltek az evangéliumról, a kegyelemnek az evangéliumáról, és aztán utána hittek az emberek, maga Simon is, a mágus is bemerítkezett, tehát hívővé lett, és aztán utána látta, hogy amikor az apostolok ráteszik a kezüket az emberekre, akik hittek, akkor kapták a Szent Szellemnek valamelyik jelajándékát. És Simont bosszantotta ezt. Titeket bosszantana? Egy ilyen dolog? Egy kicsit bosszantson, jó? Egy picit, egy icipicit. Hogy bármit kérhetsz, akármit kérhetsz, nagy dolgokat kérhetsz. Nagyobbakat, mint Jézus. Simon bosszantotta, és ebben őszinte volt, a szíve nem volt őszinte, de a kérése az őszinte volt. Hát haverok, mennyibe kerül ez? Mennyit kell nekem ezért fizetnem, hogy tudjam ezt az imát, amivel ilyen nagy dolgokat lehet tenni, ilyen hihetetlen, elképzelhetetlen dolgokat lehet tenni. És persze Péter megfedi őt, és megmutatják, hogy a szíve az nem volt őszinte, kapzsi volt, hívő volt, de kapzsi volt, de ez egy másik üzenet. De utána Simon visszakozott, és azt mondta, hogy bocsáss meg, igen, nem értettem, rosszul értettem. Talán túl bosszantott ez a dolog, túlságosan is bosszantott ez a dolog, mint amennyire nem szabadott volna, mert hogy Istennek a meghallgatása és a válasza az ingyenes. Az nem valami, ami kiérdemelhető. Tehát ne gondolkodjatok úgy, hogyha valamit kértek, és nem kapjátok, akkor rosszak vagytok. Akkor gyengék vagytok. Akkor azért van, mert nem érdemlem meg. Mert biztos van valami bűn az életem, mert biztos valami rosszat csináltam, valahogy rossz ez az egész, és ezért Isten nem jutalmaz meg. Az ima válasz az mindig egy jutalom. És Isten akarja azt tudatni velünk, hogy a te imád és az arra való válasz az mindig a kegyelemnek az ajándéka. Nem azért, mert sokat kérted. Nem azért, mert jól kérted. Nem azért, mert óriási nagy a hited. Hanem azért, mert ő szeret téged. És azért, mert te az övé vagy. Azért, mert a gyermeke vagy. Azért, mert szeretne kényeztetni téged. Azért mondja azt, hogy akármit kérhettek, mert azt szeretné, hogy tudjuk, hogy mi az övéi vagyunk. Ő hozzá tartozunk. És ő, mint egy jó mennyei atya, kényeztetni akarja a gyermekeit. Most már menjünk oda Jézushoz. Eléggé föl vagytok bosszantva, látom rajtatok. Eléggé meleg is van. A tanítványok is eléggé föl voltak bosszantva. Lukás 11.1-ben oda mentek Jézushoz. Uram, taníts minket imádkozni. Taníts minket imádkozni. Mi ez az egy ima, ami nálad annyira működik? Mi a titok? Miért van az, hogy téged az Atya meghallgat, és szeretnénk mi is ebben a titokban ebben élni? És ha előre megyünk viszont Máté 6-hoz, ahol ezzel párhuzamos igerész, ott Jézus el is mondja nekik azt, hogy az ima nem az a fontos, hogy mi az az ima, hanem az, hogy hogyan, milyen állapotunkban kérünk. De Máté 6, a 6. vers. Először is az első tanács. Te, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon ajtódat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Hát az ima az atyához van, a te atyádhoz, a mi atyánkhoz. És ez a belső, a szívben való imádság. Isten azt akarja, hogy szívből őszintén kérjünk. Nem kapzsi módon, nem uralkodva, birtokolva valamit, hanem azt, hogy megismerjük a szívünknek a szükségét, és ebből a szükségből kérjünk, és kapunk. De ehhez kell, hogy elcsendesedjünk. Kell, hogy halljunk Istentől, hogy milyenek is vagyunk, hogy mire van igazán szükségünk. Úgyhogy az első dolog az, a hogyanban, hogy a belső szobában, ott kérünk, a belső szobában. Nem tudom, biztos szoktatok ima alkalmakon hangosan imádkozni, és bizonyára otthon is, amikor igazán szeretnénk kapni, kérni, kapni, akkor van egy belső szobatitok. Mindegy, hogy hangosan kimondod az imádságot mások előtt, mindegy, hogy csak egyedül vagy otthon és imádkozol, vagy elmész sétálni egy imasétára. A lényeg az ez, hogy van egy titkos, egy belső kapcsolatod, egy szerelmes viszony Jézus Krisztussal, Jézus Krisztuson keresztül az Atyával. És ebben a kapcsolatban imádkozunk. A másik, hetedik versben, amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Hát engem katolikusnak neveltek. Vagyunk itt gondolom páran. És nagyon sok mindent kaptam én ott, de nem voltam újjászületve. Sok mindent hallottam, sok mindenről tudtam. Adott egy nyitottságot a természet feletti dolgok felé, Isten felé. De nem volt újjászületés, nem volt ez a személyes kapcsolat az Atyával. És emlékszem, amikor mentem először gyónni, el kell mondani, 10-11 évesen lehettem. Hú, milyen nagy bűnök lehetnek 10-11 évesen. Persze a lelkiismeretemet nagyon terhelte. Ma már azt mondanám, ha csak annyi lenne. De akkor azért nehéz volt oda menni. És akkor elmondtam ennek a liturgiája szerint a dolgokat. És akkor utána mondták, hogy 10 mi atyán, 2 üdvözlégy. És akkor elmondtam, most is a mi atyánkról beszélünk egyébként. És akkor gyorsan, ott versenyeztünk a fiúkkal, ott egy Berci nevezetű barátom, és akkor te mennyit kaptál? 10 mi atyán, 2 üdvözlégy. Kicsit gyanús volt, hogy mindenki ugyanannyit kapott aznap, de mondta, versenyzünk, jó. Ki tudja gyorsabban elmondani? Én nyertem. Én kaptam feloldozást, ő nem, ő visszacsúszott, én voltam a győztes. Na, de ez a bőbeszédűségről egy jó példa. Mondok valamit, de nem értelemmel mondom, nem szívből mondom, hanem mondom, mert ezt kell imádkozni. Aztán, amikor megtértem, akkor édesanyám akkor még nem fogadta be a szívébe Jézus Krisztust. De láttam, hogy ő is keres nagyon. Keres, és nagyon szeretne találni is. És én mondtam neki, hogy én kerestem, és találtam. És ő is nyilván nyitott volt erre, de akkor éppen egy olyan korszaka volt, ahol szenteknek az imádságait ő leírta, és azokat olvasgatta föl. Más nagyszerű imádságok, nagyszerű bizonyságtételek annak a bizonyos szentnek 500 évvel ezelőtt, meg 800 évvel ezelőtt, bizonyára egy nagyon személyes imádság, egy személyes kapcsolat volt, és azt gondolta, ha nekik ez az ima működött, megvan a titok, megvan a rejtély, akkor az nekem is működni fog. És láttam, hogy igazából nem jut előre. És amit akartam mondani neki az, hogy mindannyiunknak van egy személyes imája. Mindannyiunknak egy személyes imája van. Nem több, nem sok, amit az Úr meg fog hallgatni. És aztán utóbb ő is ezt az imát, ezt elmondta, és az Úr meghallgatta. És tényleg dicsőség Istennek. Mit akartam még mondani? Ja igen, a harmadik ilyen tapasztalatom, Budapesten, metrón, beállok, kapaszkodok a metrón, sárgaruhás emberke odaáll mellém, és elkezdott kattogni, susogni, zizegni. Tudjátok, nem hallottatok még ilyet? van egy ilyen mantraszerűen ismételni. Tudjátok már, kiről beszélek, nem? Na, nem akarom őket bántani. Nagy buzgóság van, de egy bőbeszédűség van az imádságban. Ugyanazt ismételgetem, igazán nem őszinte, nem szívből jövő, hanem valaki másnak az imádsága, valaki másnak a szavai, amit folytatok. És Isten azt mondja, hogy ne ezt csináljátok, mint a pogányok. Egyszerű legyen az imádságod. Egyszerű. Nem bőbeszédű, nem másnak az imádságát, hanem azt, amit te gondolsz, azt, amit te szeretnél tőle. És a 8. vers itt Máté 6-ban, ne legyetek hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. És akkor itt van vége a bosszankodásomnak. Mert hiába van az, hogy én kérem, és nem kapom. Isten pontosan, mielőtt elkezdtem volna imádkozni azért a dologért, Isten pontosan tudta azt, hogy nekem szükségem van-e rá, vagy nincsen szükségem rá. Ne legyünk olyanok, hanem van egy imádság, amit Isten mindig meghallgat. És hányan tudjátok kívülről, fejből a mi atyánkot? Szerintem sokan. Igazából néha szoktuk elmondani, de amikor Jézus így tanította a tanítványokat, hogy most akkor taníts nekünk meg az imát, a titkot, a rejtét, azt az imádságot, amit mindig meghallgat az atya, akkor ő azt mondta, hogy ezt imádkozzátok. Írjátok le a szavakat, és akkor ezt olvassátok fel újra és újra. Ha bűnösök vagytok, akkor 10-szer, esetleg még 2 üdvözléggyel együtt. Hanem azt mondta, hogy így imádkozzatok. Így imádkozzatok. Ilyen módon. Ezt jelenti itt a görög szó ebben az evangéliumban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és oppá, itt van egy ilyen csúcspont. Legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. És amikor ezt így olvasgatom, tehát persze folytatja, minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. Bocsáss meg a mi vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Ez lenne tehát az egy imádság, amit Isten meghallgat. Nem, azt mondja, hogy ilyen módon imádkozzatok, ilyen szívvel imádkozzatok, amikor azt mondjátok, hogy legyen meg a te akaratod. Amikor azt mondjátok, hogy formálj engem, hogy meg tudjak bocsátani, hogy te is megbocsáthass nekem, azaz, hogy megéljem, megtapasztaljam a te megbocsátásodnak az örömét. És tényleg utoljára csak az ugrott be nekem, Jézusnak volt egy ilyen imádsága, amikor tényleg egyedül volt a Getsemáné kertben az olajfák hegyén. Mit mondott ott? Uram, ha lehetséges, atyám, ha lehetséges, múljék el ez a pohár. Mivel folytatta? De ha nem, akkor legyen meg a te akaratod. Ez volt Jézusnak az imádsága. És aztán utána mit mondott a tanítványoknak, akik elaludtak? Vigyázzatok és imádkozzatok. Miért? Hogy kísértésben essetek. Hogy kísértésben essetek. Mi a kísértés? Az, hogy Istentől kérek, és nem kapok. És aztán elveszítem a hitemet. Ez a kísértés. Kérem tőle, hogy megmentsen valamitől, és nem ment meg. Kérek tőle, hogy megszabadítson valamitől, de nem szabadít meg. Kérek tőle valamit, amitől több lenne az életem, de nem kapom meg. Vigyázzatok, hogy kísértésben ne essetek. A kísértés az, amikor elveszítem a hitemet. Nem az üdvösségemet veszítem el. Minden újjászületett hívőnek örökké való örök élete van, hanem a hitemet, a benne való bizalmamat, a vele való ilyen atya-fiú, atya-lány kapcsolatot, azt elveszíthetem olyan módon, hogy nem érzem magamat az ő gyermekének, az ő fiának, az ő lányának, aki akármit kérhet. Mert hát én kérem az akármit, de nem kapom meg. És ezen tesztelem az én kapcsolatomat ő vele. Ha megkaptam volna, akkor igen, atya és gyermek kapcsolatban vagyunk. De ha nem kapom meg, akkor milyen a mi kapcsolatunk? De vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek, hogy ne veszítsétek el ezt a hitet, hogy ti fiak vagytok, és lányok vagytok, az övéi vagytok, ő pedig a tiétek. És ha akarunk egy jó imádságot, azt az egyet, amit Isten mindig meghallgat, ez az egy imám van. Szeretném a piros Ferrarit, mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod. Én szeretném ezt a munkát, de hogyha ez eltávolít a gyülekezettől, hogyha eltávolít a családomtól, ha olyan körülmények közé kerülök, ahol naponta csak zaj van, egy szellemi zaj, ami összezavart, akkor legyen meg inkább a te akaratod, Uram. Ha elveszítek, vagy csalódok valakiben, aki egy jó barát volt, Uram, szeretném őt visszakapni, szeretném, ha visszajönne, szeretném, ha megváltozna, de mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod. És ezt sorolhatnánk. Sokféle élethelyzet van. Uram, beteg vagyok. Beteg vagyok. Tényleg. Nem csak egy kis nátha. Értem, komoly betegség. Gyógyíts meg engem, Uram. Vagy gyógyíts meg a gyermekemet. De mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod. Mert Isten az ő akaratában dicsőül meg. Nem a mi akaratunkban, hanem az ő akaratában. Hát ővé az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ez az egy imám van. Ez az egy imám van. És erre tanít bennünket akár a mi atyánk, erre tanít bennünket a gecsemánébeli imádság. Ne az én akaratom, hanem a te akaratod. És hogyha ez a szívem, és ez a szívünk, igaz? Ez a szívünk. Isten dicsőségére akarunk, az ő jelenlétében akarunk lenni. Amikor ez a szívem, akkor tényleg, higgyétek el, akármit kérhetsz. Akármit. Eladhatod a lakásodat egy hétvége alatt. Igaz? Biztos tudjátok a bizonyságot. Akkor akármit kérhetsz, amikor ebben a kapcsolatban vagyok benne. Akármit. Valamit. Akármit. Mert az övéi vagyunk, és az ő akaratában, és nem a mi álmainkban. Megvan ez az imádság? Legyen meg ez az imádság nekünk mindig. És hogyha nagyon szorul a hurok, akkor is csak emlékeztessétek magatokat erre. Ez az egyetlen egy imádság. Nincs több ezen kívül. Ez az egyetlen egy imádság van nekünk. Urunk, köszönjük, hogy egy imádunk azért van, mert tényleg jöhetünk hozzá, tényleg kérhetünk, és tényleg kapunk. Azért, mert szeretsz bennünket, azért, mert elfogadsz bennünket. Urunk, az életünk nem sokban különbözik másokétól, és néha olyan furcsán érezzük emiatt magunkat. Lehetne ettől jobb az életünk, lehetne több, lehetne buzgóbb, lehetne sokkal jobb minőségű. De van egy kapcsolatunk veled. Van egy titkos, egy belső kapcsolatunk veled, ami nagyon személyes, amit csak mi tudunk személyesen veled, és te tudsz. Ez a mi titkunk. És köszönjük, hogy ebbe a titokba, ebbe a rejtélybe hívsz be bennünket. Hogy ismerjük azt, hogy kik vagyunk mi neked, hogy mennyire értékesek, mennyire fontosak, mennyire szeretettek, elfogadottak vagyunk. Ha elrontjuk is a dolgokat, ha netán rosszat kérünk, vagy rosszul kérjük, akkor is csak emlékeztetsz bennünket arra, hogy kik vagyunk mi neked, mennyire értékesek, mennyire drágák egyenként. Köszönjük ezt neked, atyánk. Köszönjük, hogy megvan ez az imádságunk. Ez az egy, ez az egyetlen, ez az igazi imádság. Legyen meg a te akaratod. Mi atyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen.